106,8 ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin Pogonyi Szabolccsal, a Közép-Európai Egyetem oktatójával, kutatójáról beszélgetünk arról a felmérésről, amely a kettős magyar állampolgárság, illetve az azzal járó szavazati jog használatáról, értékeléséről szól. Kik és miért vehetnek részt ebben a felmérésben, milyen eredményeket várnak a készítői? Pogonyi Szabolcsot hallják.
Ebben a kutatásban, amelyet 2014-ben kezdtem, azt vizsgálom, hogy hogyan használják, hogyan látják, milyen célokra használják a határon túli magyarok a magyar állampolgárságot, illetve hogyan viszonyulnak a magyar politikához. A kutatásnak a részeként első körben különböző határon túli területeken interjúztam, ezek kvalitatív mély interjúk, egyebek között Erdélyben, Kolozsváron, Szerbiában, Szabadkán, Izraelben és Amerikában. És azt vizsgáltam meg, hogy ezeken a különböző területeken milyen célból vették fel az állampolgárságot az itt élő magyarok, illetve részletekre a választáson, és milyen szempontok motiválták a választásban őket.
De ez volt egy mély interjú sorozat, és akkor ezt kiegészíteni egy másik adatfelvétel?
Igen, azt szeretném megnézni, ugye ezek az interjúk itt esetenként 12-13 mély interjút készítettem, ezek valóban hosszú 45 perces interjúk általában, és azt próbálom az online kérdőív segítségével megpróbálni és megnézni, hogy az, amit én ezekben az interjúkban találtam, az mennyire általánosítható. Tehát nagyon-nagyon érdekes dolgokat találtam az interjúkban, de fontos lenne, hogy amennyire ez egyáltalán lehetséges, megvizsgáljam, hogy ezek általános jelenségek-e, azok a mintázatok, amelyeket az állampolgárság használatával kapcsolatban megfigyeltem az interjúkban, azok vajon jellemzőek-e úgy általában az újonnan állampolgárságot igénylőkre.
Beszélhetünk-e arról, hogy kikkel készült, vagy milyen szempontok szerint választottad ki a mély interjúk alanyait, mi az, ami ezekből tudható, vagy mennyire előre haladott a feldolgozásuk?
Viszonylag előre haladott a magyar, vagyis az erdélyi, a szerb és az amerikai interjúk elemzését már lényegében elvégeztem, az izraeli az folyamatban van. A kiválasztás szempontjai, azok elsősorban ugye nem reprezentatívak ezek a kvalitatív interjúk, tehát nem is törekedhettem semmiképpen reprezentativitásra. Mindenképpen arra törekedtem viszont, hogy a politikai életben kevésbé angazsált emberekkel interjúzhassam. Azokat az embereket, akik szervezték nekem ezeket az interjúkat, arra kértem, hogy próbáljanak meg fiatalabbakat, idősebbeket egyaránt válogatni nekem. Egyrészt, másrészt pedig törekedjenek arra, hogy hétköznapi emberek legyenek, olyan emberek, akik nem aktív részesei, cselekvői a politikának, és az sem baj, hogyha különösebben nem is érdeklődnek a politika iránt, mert elsősorban az érdekelne, hogy az átlag határon túli magyarok hogyan viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez.
Területi szempontból hogy osztott el, hogy miért pont Erdély, miért pont Szerbia, miért pont Izrael, miért pont Amerika?
Azért, mert hogy a kutatás során én ezt a diaszpóra irodalmat használom, és ebből a szempontból nekem nagyon fontos volt, hogy minőségi szempontból különböző területeken interjúvoljak. Az izraeli, illetve az amerikai magyar diaszpóra az egy hagyományos migráns diaszpóra, tehát az ott élő magyarok azért lettek határon túli, vagy tengeren túli akár magyarok, mert hogy ők maguk elhagyták a Kárpát-medencét. A másik két esetben pedig Románia, illetve Szerbia esetében pedig a határok megváltozása hozta létre a magyar határon túli kisebbségeket. Ezen kívül fontos szempont volt még az egyes kategóriákon belüli különbség is. Nyilván Szerbiában egészen más az állampolgárság, az útlevél és a szavazati jognak is a percepciója, hiszen egy nem Európai Uniós tagállamról van szó, míg Románia az Európai Unió része. És nyilván ugyanez elmondható Izraelről, illetve az Egyesült Államokról is, hiszen egészen különböző az amerikai magyar diaszpóra összetétele, mint az izraeli magyar diaszpórája.
Nyilván a tanulmány elkészülte, az még várat magára, még nem teljes a kép, így nem is akarom kikényszeríteni, hogy bármiféle következtetés, vagy bármiféle olyan információ most elhangozzon, ami majd ennek a végén kell, tehát ennek a kutatásnak a végén vonható le szakmailag hitelesen. De azért érdekelne, hogy volt-e olyasmi ezekben a mély interjúkban, merült-e fel, ami meglepetést okozott, ami az általános percepciótól eltér, vagy az elvárásoktól, vagy a feltételezésektől ebben a kérdéskörben?
Azt hiszem, hogy volt, bár attól is függ, hogy pontosan mit is határozunk meg elvárásként. Az egész jelenség, az állampolgárság kiterjesztése, illetve annak hatása az egyének nemzeti azonosságára, öntudatára, vagy mindennapi percepcióira egy meglehetősen alulkutatott terület, nem véletlenül, hiszen nem sok olyan helyzet áll elő a világban, amikor közvetlenül meg lehet figyelni, hogy milyen hatással is van az állampolgárság a határon túlélőkre. Nos, az én kutatásomban ebből a szempontból, tehát maga az egész kutatás is meglehetősen izgalmas és sajátos, és azt hiszem, hogy találtam is olyan dolgokat, amelyek még ennél is érdekesebbek, például a szavazati hajlandóságra, a részvételre kapcsolatos a szavazati joggal és a szavazati részvétellel kapcsolatos észrevételek szerintem nagyon izgalmasak. Ugye ezt mindenki tudja, hogy 95,5%-a a határon túl szavazóknak a jelenlegi kormánypártra, a Fideszre szavazott, és lehetett is tulajdonképpen sejteni, hogy miért. Az én interjúim azok nagyon megerősítik azt, hogy itt egyetlen egy dolog motiválta ezt a szavazatot, és pedig az, hogy az állampolgárságot a jelenlegi kormánykoalíció biztosította a határon túlélők számára. Nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy az interjú alanyém egy része határozottan baloldali, illetve liberális nézeteket képviselt úgy általában, sőt, voltak, akik egészen konkrét és nyílt kritikát fogalmaztak meg a jelenlegi kormánnyal szemben.
De bocsánat, itt közbe kérdezek, hogy ez azért volt, mert így választott ki politikai skála szerint, vagy véletlenül így hozta fel a minta választ?
Véletlenül. Tehát azt nem tudtuk, hogy nyilván azt nem lehetett előre a mintavétel során megkérdezni, hogy kikre szavaztak, sőt én nem is kérdeztem meg soha nyíltan, hogy kikre szavaztak az interjúalanyok. Ellenben minden egyes interjúban ez teljesen világosan kiderült. Az esetek 99%-ában, amikor a politikáról kezdtünk el beszélni, maguk az interjúalanyok kezdték azzal a mondandójukat, hogy ezért és azért szavaztak erre és erre a pártra. Szóval az derült ki, hogy minden egyéb politikai és ideológiai vonzalmat és szimpátiát felülír annak a ténye, hogy Orbán Viktor adott állampolgárságot és szavazati jogot a határon túliaknak.
Most már több mint 10 éves távra tekint vissza az állampolgársági jog kiterjesztésére vonatkozó vita. Érzékelhető valamilyen változás ebben az időperspektívában, vagy nem ezeknek az interjúknak a során lehet erre következtetni?
Én azt hiszem, hogy érzékelhető változás, és engem is meglepett, hogy ugye belmagyarként ezt az ember csak az újságokból tapasztalja leginkább, és azokból is kiderült, de azért egészen más volt azt tapasztalni egy személyes interjúk során, hogy miféle traumát okozott a kettős állampolgárságról kiírt korábbi népszavazás, 10 évvel ezelőtt kiírt népszavazás, ezt erre nem számítottam. Az interjú alanyok, anélkül, hogy én konkrét utalást tettem volna a népszavazásra, hogyha azt a kérdést tettem fel, hogy emlékeznek-e a közelmúltból olyan magyar belpolitikai eseményre, amely valamiért a számukra nagyon fontos volt, akár jó, akár rossz, vagy bármilyen értelemben. Lényegében az interjú alanyoknak a döntő többsége azonnal a kettős állampolgárságról szóló népszavazást hozta elő, és amilyen módon beszéltek róla, az egészen megdöbbentő volt. Tehát második Trianontól kezdve egyéb traumatikus metaforák és narratívák zöme került elő. Mindazonáltal, tehát ez egy egyértelműen egy traumatikus élmény volt, talán ez nem meglepő az erdélyi hallgatók számára, és érdekes módon az állampolgárság megadása viszont az esetek többségében egyfajta megbékülést okozott az interjúalanyaimnak. Azt mondták a legtöbben, hogy most, hogy megkapták az állampolgárságot, tulajdonképpen ez a dolog véget ért, most már nem fáj, megoldódott, helyükre kerültek a dolgok.
Terápiás jogkiterjesztés?
Egyértelműen, igen, egyértelműen ez történt. Nagyon-nagyon komoly érzelmi hullámokat váltott ki ez az egész. Az idősebb interjúalanyaim közül többen elérzékenyültek, miközben erről beszéltek. Szóval óriási volt ennek az emocionális hozadéka.
Mennyire lehet kihozni ebből az érzelmi hálóból ezt a kérdést szakmailag, a kutatás, a közviták szempontjából? Mert hogy de ez a vita történet, ez arra enged következtetni, hogy itt mindig fölülírták a pártállások és a párt hovatartozás által generált indulatok ezeket az eszmecseréket. Emlékezetes, hogy legutóbb a tavalyi év végén Ceglédi Zoltán írt egy jegyzetet a vasárnapi boltbezárás és a Magyarország határon kívüli élő magyar szavazati joggal rendelkezők állásfoglalásával kapcsolatban, és hát robbant az a néhány soros szöveg.
Igen, hát valóban nagyon érzékeny kérdésé vált. Én követtem ezt a vitát, és hát ennek kapcsán én is azon gondolkoztam, hogy hát tulajdonképpen mit lehet itt tenni, mert most már minden esetben a határon túli magyarok kerülnek elő, és az egész helyzet az tulajdonképpen elmélyíti a furcsa módon a határon túliak és a határon belüliek belmagyarok közötti kapcsolatot, elrontja, megmérgezi. Én arra jöttem rá, hogy azt hiszem, hogy az érzelmi dolgokat nem kellene figyelmen kívül hagyni a politikából, nem is lehet. Szóval az a politika, amely azt mondja, hogy valamilyen módon fölül kell emelkedni az érzelmi vonatkozásokon, és racionális alapon kell eldönteni ezt a kérdést, és azt hiszem az eleve kudarcra van ítélve. Én inkább arra látnék lehetőséget, hogy bizonyos alapvető kérdésekben konszenzus alakuljon ki, és hogyha visszatekintünk az elmúlt nem is 10 különben, hanem 25 évre, hiszen ne felejtsük el, hogy már magyar rendszerváltás hajnalán a 90-es évek elején előkerült a kettős állampolgárság kérdése, halkan jegyzem meg, hogy akkor az akkori Szabad Demokraták Szövetsége a kettős állampolgárság későbbi legnagyobb kritikusa támogatta a javaslatot, és a Fidesz Orbán Viktor vezetésével határozottan ellenezte a kettős állampolgárság bevezetését. Szóval a 25 év során ugyan rengeteg meglehetősen csúnya vita zajlott a kettős állampolgárság körül, de azért voltak olyan pontok ebben a történetben, amikor mégiscsak kialakult konszenzus. És az egyik ilyen konszenzus közvetve kapcsolódik ugyancsak a kettős állampolgárság kérdéséhez, a státusztörvény körüli első konszenzus, amikor is a parlament nagy többséggel megszavazta a státusztörvény első változatát, és nem is alakult ki körülötte különösebb vita. Aztán később elmérgesedett a dolog. De hasonló volt a helyzet 2010-ben a Fidesz kormány földcsúszomlásszerű választási győzelme után is, amikor a parlamentben három képviselő kivételével az összes parlamenti párt képviselője megszavazta a kettős állampolgárság intézményét, abban a hiszemben természetesen, hogy szavazati jog nem fog társulni az állampolgárság kiterjesztéséhez. Szóval azt gondolom, hogy volna esély arra, hogy valamiféle konszenzus alakuljon ki bizonyos kérdésekben, de hogy ez a konszenzus mennyire lehet tartós, azt nem tudom, mert hogy az elmúlt 25 év azt is bizonyítani látszik, hogy amikor akár jobb, akár baloldal stratégiai előnyt szimatol a kettős állampolgárság, illetve a határon túli politikával kapcsolatban, akkor ezt megpróbálja azonnal érvényre juttatni.
Esélyt jelenthet egy szakmailag átlátható és hiteles kutatás, helyzetkép, ezt segíti az a felmérés sorozat, amelyet Pogonyi Szabolcs készít, és amelynek eddigi fejezeteiről beszélgettünk, de hát hátra van még ez a bizonyos nagymintás felmérés, internetes kérdőívezés, amelyhez segítségét kérjük a hallgatóinknak. Mihez járulhat hozzá, vagy mihez segítheti hozzá az, aki kitölti ezt a bizonyos interneten elérhető adatlapot, hol éri el, és mikorra várható ennek a felmérésnek, kutatásnak az eredménye, mikor lesz publikus?
Igen, hát a kutatást azzal, tehát magát a kutatást tudja segíteni minden kitöltő. Nekem nagyon fontos volna, hogy minél alaposabb képet kapjak arról, hogy a 2010 után honosított erdélyi magyarok hogyan látják ennek az egész állampolgárságnak a jelentőségét, fontosnak tartják-e az útlevél kiváltását, mire használják egyáltalán az állampolgárságot, utaznak vele, munkát vállalnak vele, vagy inkább csak arra fontos, hogy ezzel ezt az egész kettős állampolgárság és közvetlen magyar identitással kapcsolatos hercehúcát végre lezártnak tudják-e. Szóval engem ez érdekel, és nyilván minél többen töltik ki jelzéből, annál pontosabb képet tudok rajzolni arról, hogy miért jó, miért fontos, mire használják az állampolgárságot az erdélyi magyarok.
Hol érhető el ez a bizonyos adatlap, és akkor mikorra várható egy publikus eredmény, mert gondolom azt is nagy izgalommal várják, civilek és szakmabeliek egyaránt, és egy kicsit még zárásként arra is térjen ki, hogy az eddig elérhető kutatások kontextusába hogyan helyezzük el, hogyha ez, gondolom, tudom, egy nehéz kérdés, de történt itt már felmérés több is.
Igen. Kezdeném ezzel a másodikkal. Tulajdonképpen a most az elmúlt akár két hétben megjelent kettő kutatással az én felmérésem az nagyjából összhangban van, tehát ezekből a kutatásokból az derül ki, hogy az a feltételezés, amely meghatározó a nemzetközi irodalomban, miszerint a határon túli állampolgárság az segítheti az elvándorlást, az nem látszik igazoltnak. Tehát azok alapján, a kutatások alapján, amelyeket a közelmúltban láttam, és a saját kutatásom is, azt sugallja, hogy egyáltalán nem biztos, hogy jelentős mértékben, vagy akár egyáltalán hozzá fogjuk járulni a határon túli magyarok elvándorlásához a magyar útlevél. Már ha egyáltalán kiváltják az állampolgár, az új magyar állampolgárok.
Ezek
eredmények pedig, hát reményeim szerint ez körülbelül május környékére már elérhető lesz, ezt angol és magyar nyelven is publikálni fogom, tehát minden bizonnyal el fog jutni mindenkihez, akit érdekel az ilyesmi.
Akiket a kérdőív pontos webhelye érdekel, azoknak azt javasoljuk, hogy keressék fel a Marosvásárhelyi Rádió honlapját, és az Értsünk Szót műsorajánlóját, mert ott pontosan belinkeljük, és hogyha a segítségre, további információra van szükségük, akkor abban is állunk a rendelkezésükre. Pogonyi Szabolcsnak köszönöm szépen a mostani beszélgetést, és ha lezárultak a kutatás, akkor arra kérem, hogy itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain is értékelje és ismertesse. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!